Szuper. Tehát köszöntök szeretettel mindenkit. Én a Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontnak a Műszaki és Informatikai Karkönyvtárának vagyok a munkatársa, és igazából már elég régóta üzem ezt az MTMT bemutatást a Műszaki és Informatikai Karon, mivel én alkalomszerűen jutok úgymond katedrához, ezért nem tudok ilyen gyönyörű moodle-s oldalakat csinálni, illetve egyszer voltam egy ilyen tanfolyamon, de nem ezt használom, hanem mindenféle olyan eszközt használok, ami éppen az utamba kerül. Az egyetemi könyvtárban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a könyvtárosok a felhasználóképzést aktívan üzzék, hiszen az egyetemi könyvtárnak a szolgáltatásait akkor tudjuk biztosítani, hogyha a felhasználóink minél jobban ismerik ezeket a lehetőségeket, tudják, hogy az egyetem milyen adatbázisokra, szolgáltatásokra fizetnek elő, és mivel az MTMT az nem egy egyszerű dolog, ezért ennek a használatát, az adatfeltöltést mindenképpen támogatnunk kell. Ez egy igen nagy falat. Ennek a célcsoportjai elsősorban az oktatók, illetve a külföldi és magyar PhD, illetve DLA hallgatók, akik a karon elég szép számban előfordulnak. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy ők minél inkább megismerjék ezeket a lehetőségeket? Elsősorban személyes konzultációkkal. Én ezt szeretem legjobban, mert rögtön az ember visszacsatolást kap, a kérdések és a válaszok megjelennek, illetve az ember rögtön tud reagálni. Ugye készíthetünk mindenféle útmutatókat, meg szórólapokat, amit az MTMT, ugye ebben az esetben erről van szó, illetve az egyetemi könyvtár oldalán is megtalálnak a hallgatóink, illetve vannak olyan szolgáltatások, amiről a kollégák videókat készítenek. Ez nem annyira interaktív, nem mindig van arra időnk és energiánk, hogy ezeket a videókat folyamatosan frissítsük. Illetve azokat a prezentációkat és mindenféle anyagokat, amiket készítünk, ezeket mindenféle felületeken meg tudjuk osztani. Tehát ha összefoglalom, akkor el tudjuk érni egyéni konzultációk, illetve csoportos bemutatók formájában a hallgatókat, illetve ez a személyes jelenlét, ez most nagyon szép kifejezés, online platformokon is, ez igazából egyikünknek sem okoz problémát. Az elmúlt egy évben, és ebbe a pandémia idejét is beleértem, körülbelül 8 alkalommal, bár az egyéni konzultációkat nem mindig számoltam meg, körülbelül 91 főt értünk el, amikor hosszabb, rövidebb konzultációra, gyakorlásra került sor a karon. Miért is van erre most szükség? Ugye, aki egy kicsit követi az MTMT-t, az tudja, hogy az elmúlt időszakban teljesen megújult az MTMT, most már MTMT 2 van, és a mi szempontunkból most igazából az adminisztrációs felület az érdekes, ami teljesen átalakult, tehát a régit kidobtuk a kukába, és kaptunk egy újat, tehát újra kell próbálgatni, újra kell magunkhoz igazítani azokat a feladatokat, amit el kell végezni, és ezt meg kell tanítanunk a hallgatóknak is. A MIK-en nagyon sokféle tudományterületen oktatnak, építészeket, építőművészeket képeznek, urbanisztikai képzés, gépészeti képzés folyik, nagyon jelentős a dizájnképzés, sok informatikusunk van, tehát nagyon sokszínű a paletta, és ezeknél mindannyiuknál nagyon hangsúlyos a kreativitásnak, az alkotásnak a támogatása. Tehát az oktatásban ez egy nagyon fontos szempont. És ha ezt nézem, akkor az MTMT a hallgatóknak a személyes érdeklődésétől és a tanult tudományterületektől egy igencsak távol álló adminisztrációs feladat, amit ilyen boszorkányos ügyességgel kéne megoldani úgy, hogy a képzés során, tehát a doktori képzés során a kutatás módszertanra van egy vagy többféleves kurzus, és én például személy szerint az MTMT bemutatására egy-egy órát, vagy egy-egy alkalmat, ami ugye másfél órát jelent, kapok. Na most, ha belegondolunk abba, hogy csak mi adminisztrátorok, jó, hát mi sokkal többet tanultunk, de nagyon sok délelőttöt, nagyon sok órát töltöttünk el azzal, hogy gyakoroljuk ezeket a felületeket, a használatukat, hogy megkeressük, hogy mik azok a trükköt, amiket meg lehet csinálni, meg kell csinálni ahhoz, hogy végigmenjünk az MTMT oldalán, és jól vigyük fel az adatokat. Nagyon sok szabályzat van, van jó pár segédlet, amit tudni kell, akkor ez a másfél óra, ez igazából nagyon kevésnek tűnik. És nagyon sok múlik azon, hogy hogyan kezdünk el rögzíteni egy publikációt, vagy adott esetben egy alkotást, hiszen a műszaki karon, ugye felsoroltam a képzési irányokat, nagyon sok alkotás van, ami eltér a szokásostól. Nekem könyvtárosként mindig az a célom, hogy az MTMT-t a PhD hallgatók önállóan fel tudják tölteni. Úgy gondolom, hogy ez nem egy agysebészet, és ebbe a másfél órába, vagy egy órába bele kell sűrítenem azt, hogy meg is maradjon azt, amit szeretnék elmondani, és tényleg ne hagyjanak ki semmit, és sikeres legyen ez a dolog. És mit tudok megmutatni a hallgatóknak? Valamelyik képzés során én kaptam az egyik kolléganőtől egy nagyon-nagyon hosszú folyamatábrát, amit úgy kell elképzelni, hogy én kinyomtattam magamnak, és ilyen 8 vagy 10 oldal lett. Na most szerintem megmutatnám ezt a doktorandusz hallgatóknak, akkor sikítva elmenekülne mindenki, és ott hagyna nekem. Úgyhogy úgy kell lefordítanom ezt a dolgot, és úgy kell megoldanom, hogy minden lépésnél gyakorlatilag segítek nekik. Mi mindent kell megmutatnom? Van olyan eset, amikor a regisztrációba is kell segíteni. Nagyon egyszerű példa, jönnek a külföldi hallgatók Kínából, Iránból, nem is tudom honnan, és segíteni kell a regisztrációba, mert nem biztos, hogy rögtön megtalálják az angol nyelvű felületre való váltógombot. Tehát ezt segíteni kell. Akkor a hagyományos publikációk rögzítésével szoktuk kezdeni, hogy egyáltalán milyen adatokat kell rögzíteni. Én tréfásan azt szoktam nekik mondani, hogy gondoljanak arra, hogy egy csecsemő is gyakorlatilag addig idézőjelben meg se született, amíg a szülei ki nem rakják a képét a Facebookra. Vagyis az, hogy megszületett, hogy hívják, mekkora, anyuka, apuka jól van, stb. Stb. És amikor ez megjelenik a Facebookon idézőjelbe, vagyis az MTMT-be, akkor lesz látható az, hogy ők mit alkottak, mi az, amivel szeretnének megjelenni a tudományos világban. Aztán a hallgatóknak nagyon sok könyvtári ismeretet is el kell mondani, hiszen ők ezeket nem rendszeresen használják, alkalmazzák, tehát van, aki például a diplomamunkájába is tervet ad le, tehát az nem valószínű, hogy fogja tudni kapásból, hogy mi az, hogy ISBN, hogy mi az, hogy ISSN, hogy mi az, hogy DOI, hogy ez mi mindenre lehet használni, milyen kényelmessé teszi az adatfeltöltést, hogy ezeket az adatokat hol lehet mondjuk egy ISSN-t vagy egy ISBN-t igényelni, vagy akár egy DOI-t. Tehát ezt nekik valahogy rögzíteni kell a tudatukban. Aztán nagyon jellemző a karra, hogy nem önállóan dolgoznak, hanem különféle kutatócsoportokban, tehát együtt dolgoznak, és ilyenkor előfordul az, hogy nem feltétlenül keresnék meg a társszerzőket, és egy-egy műt először fölviszi A, utána meg a B, utána meg a C, és utána szegény könyvtárosa nincs észnél, akkor ugyan ő gerebészheti össze ezeket a duplumokat, tehát valami miatt ezt a az MTMT nem mindig szűri ki sikeresen, tehát ezeket a dolgokat nekünk fel kell hívni a figyelmet arra, hogy keressék meg a társszerzőt, és szerzőként rendeljék hozzá magukat ahhoz a publikációhoz vagy alkotáshoz, amire sor kerül. Be kell mutatnunk a hallgatóknak az adatbázisokat, a matarkát, a vost, a mindenféle bibliográfiai és könyvtári adatbázist, hiszen ezeknek az alkalmazása elsősorban a VTK-n, illetve a TTK-n jellemző. Nem biztos, hogy rögtön tudják a letöltési formátumokat, gyakorolni kell nekik azt, hogy különféle értesítési beállításokat lehet tenni az adatbázisokba, stb. Stb. Tehát ezeket a kis trükköket ilyenkor ki kell használnunk, hogy közel vagyunk a felhasználóhoz, és még szegényeknek a torkán ezt is megpróbáljuk lenyomni. Aztán itt van az én kedvencem, ami a jellegtípus besorolás pont, mikor ide elérünk. Ez egy szintén önálló, sok-sok oldalas segédlet, és ilyenkor a hallgatóknak azért el kell mondani, hogy nem mindegy, hogy hol jelenik meg a publikációja, mikor jelenik meg, az a kiadvány, ami megjelenik, az folyóirat, vagy könyv, mi a különbség az időszaki kiadvány és a könyv között, vagy csak az egyéb besorolást kaphatja az ő publikációját. Tehát nagyon sok mindent el lehet itt mondani nekik, és ezen nagyon jókat lehet vitatkozni is, hogy az ő alkotása éppen melyik kategóriába esik be. Általában én szoktam lenni egyébként az erősebb, úgyhogy előbb-utóbb meggyőzöm őket. Ha nem megfelelő helyre kerül a publikáció, akkor természetesen olyankor, amikor már a doktori cselekményre kerül a sor, ez a publikáció nem biztos, hogy sikeres. Aztán ami jellemző hiba szokott lenni, hogy elfelejtik a publikáció nyelvét megjelölni, hogy angol, többnyelvű, magyar publikációról van szó. És van olyan, amikor az alkotásoknál is tanakodnak, mert valami olyan helyre keverednek, hogy be kéne jelölni az alkotás nyelvezetét. Aztán nagyon fontos, és amit leginkább elhagynak, az az intézményi hozzárendelés. Ugye ez a karnak nagyon fontos, hiszen nem kevés pénz múlik azon, hogy az MTMT-be a hallgatók bejelölik, illetve az oktatók is bejelölik azt, hogy ők melyik intézmény, melyik kutatócsoport keretébe végzik a munkát, illetve ha én jól tudom, akkor az oktatók teljesítményértékelési rendszerében is az MTMT-s adatokat áthúzza a rendszer, és az is beleszámít ebbe a elég bonyolult pontozásba. Nagyon fontos, és ezek pici lépések, de mindegyik lépés végül is nélkülözhetetlen, hogy a jóváhagyott, régebben jóváhagyásra mondtuk, most a nyilvánosságra tesszük a tételeket, hogyha nem tesszük meg ezt a pici lépést, akkor az olyan, mintha nem is lenne. Teljesen láthatatlan az a cikk, vagy az az alkotás, az a publikáció, amit nem hagyunk jóvá. Új a hallgatóknak és az oktatóknak is az, hogy 90 nap van arra csak, hogy az esetleges elütéseket, hibákat kijavítsák, és erre visszatérjenek, a 90 nap pedig, mint tudjuk, igen rövid. Meg kell mutatni nekik azt is, hogy hogyan tudnak összeállítani például egy válogatott listát. Nagyon sok pályázat van, ahova ilyen feladat van, illetve a nagy falat, az a hivatkozások keresése, illetve az idézettség rögzítése. Műszaki területen ez még talán nehezebb, mint természettudományos területen, hiszen a műszakiak valahogy máshogy hivatkoznak, máshogy gondolnak az elődökre. Egy-egy inspirációt, egy-egy kvázi ihletet nagyon nehéz nyomon követni, tehát vannak olyan építészek, ahova nem is annyira a hivatkozások, mint az épületeknek, vagy a terveknek a bemutatása, a riportok, azok, amiket hivatkozásként esetleg lehet rögzíteni. És mondtam már, hogy minden időt megpróbálunk kihasználni arra, hogy a könyvtári ismereteket bővítsük. Ezek az alkalmak azok, amikor például a Predator folyóiratokról beszéljünk, tehát, hogy hol publikáljunk, vagy hol ne publikáljunk. Aztán vannak ilyen kénytelen, kelletlen kötelességek, tehát például az összefoglaló táblázatokat hogy kell letölteni. Ugye a doktori cselekményeknél nekik ezeket folyamatosan be kell mutatni, tehát érdemes ezzel foglalkozni, és amikor már minden kötél szakad, akkor megmutatjuk, hogy hol vannak még a segítségek, hogy hol vannak az MTMT oldalán azok a segédletek, amiket tudnak használni. Az egyetemi könyvtár oldalán, hol érhetnek el szintén hasonló dokumentumokat, hol érhetik el az adminisztrátort. Hogyha már ezt az egy dolgot megjegyzik, akkor már néha nagyon jól elérünk ezekhez a dolgokhoz. Tehát én igazából háromféle dolgot szoktam használni. Egyrészt mindenképpen azon vagyok, hogy online próbáljuk meg ezeket a felületeket megnézni, kvázi online gyakoroljunk, tehát ha személyes konzultációnk van, akkor ugye leülünk a gép elé, és akkor a hallgató a saját felületén tud végigmenni, és én segítek neki. Amikor nem egészen így van, hanem több hallgató gyűlik össze, mindenképpen viszek magammal mentett képeket, illetve diákat, hiszen az Élet Számtalanszony bebizonyította azt, hogy pont az a weboldal nem működik, ahova szeretnénk föllépni, pont az az adatbázis véletlenül nem elérhető, illetve véletlenül nem jó a wifi hozzáférés, tehát bármi előfordul, én ezekre a helyzetekre megpróbálok felkészülni, illetve e-mailbe és mindenféle felületen próbálom a postafiókba eljuttatni a különböző segédleteket, illetve azt, amit ők tudnak használni erre. És akkor mégis mit kezdhetünk még ezzel a rengeteg folyamatábrával, ezzel a rengeteg feladattal, hogy ők ezt igazából ne így fogják föl, és ne ezt lássák meg. Nagyon, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne ezt jól összefoglalni, jól használni, hogy könnyen, mint egy checklistát, hogy ez is megvan, az is megvan, hogy ne felejtsenek ki semmit, de azért mégis meglegyen az egész folyamat, és tényleg önállóan tudják ezt megoldani. És akkor egyszer olvastam a Facebookon egy nagyon érdekes beljegyzést, egy minőség menedzsmenttel foglalkozó csetelés kapcsán. Arról szólt a bejegyzés, és én sajnos akkor ezt nem mentettem el, és már nem tudom visszakeresni, hogy az a folyamat, amit nem lehet egyetlen oldalon összefoglalni, hát az nagyon sok hiba előfordulhat, és nem szerencsés. Tehát próbáljuk meg úgy összefoglalni a folyamatokat, hogy egy nagyon átlátható, nagyon egyszerű dolog legyen. De hát egy ilyen dolgot, mint az MTMT, szinte lehetetlen megoldani, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mi az, ami a hallgatók igényeihez, tehát ez a kreatív, vizuális látásmódhoz ugyan kapcsolódik, de mégiscsak egy mentő, vagy segítség lehet arra, hogy használjuk az MTMT-t készségszinten. És akkor beugrott az, hogy hát itt az elmetérkép. Nem tudom, hogy hányan használtak a hallgatóság közül már elmetérképet. Én ezt nagyon szeretem. Ez egy ilyen nagyon egyszerű, firkálós dolog. Rendkívül kreatív és személyre szabható. A felhasználó, illetve a rajzoló személyisége, tudása határozza meg azt a struktúrát, hogy ő hogy használja ezt a nagyon egyszerű eszközt, aminek van online és papírváltozata. Ugye a papírváltozata az, amikor én előveszek otthon egy nagy, legalább A3-as lapot, vagy akár csomagoló papírt, és elkezdek rajzolgatni, mindenféle színes ceruzákkal, bármilyen ábrát, bármilyen színt, bármilyen diagramot rátehetek, és az én kedvem és asszociációim szerint rajzolhatok egy ilyen elmetérképet. Nagyon könnyű ezzel a lényeget kiszűrni, nagyon jól átlátható és logikus rendszere van, és az benne a jó, hogy bármikor tovább bővíthetem, és bármilyen anyagot napra készen tudok használni. A neten egyébként, ha rákeresünk, akkor nagyon sok ilyen van, és egy ilyen az, amikor valaki számítógéppel készít, illetve egy programmal készít egy ilyen elmetérképet. Tehát én ezt az elmetérképet vontam be abba a folyamatba, amikor akár online, akár személyesen elmondom a hallgatóknak, hogy hogyan kell használni az MTMT-t. Folyamatosan nézzük a weboldalt, illetve a diákat, és közben én egy táblára rajzolom az én elmetérképemet. Természetesen mindenki ezt saját magára szabhatja, de ez azért jó, mert egyrészt én viszem magammal a sajátomat, tehát nem fogok elfelejteni semmit, amit el akarok mondani, még akkor sem, hogyha esetleg a beszélgetés elkanyarodik, illetve a hallgatók egyszerre látják azt, hogy mi az, amit nekik végig kell nézni, és lehet használni. Tehát arról a diasorról, amit én eddig elmondtam, hogy mi minden adatot kell megnézni a hallgatóknak az MTMT kapcsán, lehetne csinálni ezeknek az ábráknak a kiindulásával egy elmetérképet. Én most ezt nem kötögettem össze, de ha valaki ránéz, akkor láthatja, és gondolatban végig pörgetheti, hogy mi az, amit megcsinált. Beállítottam a jelleget, a publikáció nyelvét, jóvá hagytam az intézményi honszárendelést, stb. Stb. Tehát ez egy nagyon egyszerű és nagyon jól látható vizuális eszköz, amit úgy érzem, hogy a hallgatók jól értékeltek, mert hogyha minél kevesebb hallgató keres meg azzal, hogy neki problémája van az MTMT-vel, és nem tudja feltölteni az adatokat, akkor úgy érzem, hogy elért hozzájuk az üzenet, hogy ez az, amit magukkal kell vinni. Én egyébként ezeket az ábrákat is szoktam továbbintani nekik, tehát tudják azt, hogy miről van szó. És akkor a mai előadásomnak igazából itt van az összefoglalása, aminek azért a fő gondolata az, hogy mindenképpen az a célom, hogy segítsek egy olyan tudást átadni a hallgatóknak a másfél óra alatt, vagy ez egy óra alatt, amit a későbbiekben tudnak használni, és szerintem ezek után mindenki önállóan el fogja tudni végezni ezt a feladatot. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet!